Mielőtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni egy ígét a Zsoltárokból, mégpedig a 135. Zsoltárból. Itt a Zsoltáros olyan csodálatosan mondja, már egy hallelujával kezdi. Halleluja, magasztaljátok az Úr nevét! Magasztaljátok őt, ti az Úr szolgái, akik az Úr házában álltok, ami Istenünk házának udvarában. Magasztaljátok az Urat, mert jóságos az Úr. Énekeljetek dicsérő énekeket az ő nevének, mert ő szeretetteljes. Mert az Úr kiválasztotta magának Jákóbot, és Izraelt az ő sajátjává tette. Igen, én tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Istenünk minden istenek felett való. Mindazt, ami tetszésére van az Úrnak, azt véghez viszi, úgy az égben, mint a földön, úgy a tengerekben, mint a mélységekben. A 6. vers annyira tetszett nekem, annyira értékes. Néha hallani lehet, hogy az emberek úgy maguk előtt beszélnek, ezt meg azt mondják, és néha úgy hangzik, mintha Istennek azt kellene tennie, amit ők mondanak neki. De itt a 6. versben ez olyan tökéletesen kifejezésre van juttatva, ahogy a Zsoltáros mondja itt, hogy mindazt, ami tetszésére van az Úrnak, azt véghez viszi, úgy az égben, mint a földön, úgy a tengerekben, mint a mélységekben. Hát nem csodálatos ez? Igen, ami az Úrnak megfelel. Kedves testvéreim és testvérnők, néha hallani lehet az embereket mondani, igen, Istennek ezt kellene tennie, meg azt kellene tennie, de tudjátok, ő azt tesz, amit ő lát jónak. Ő végrehajtja, amit akar. És a mi Istenünk nem hagyja, hogy bárki is előírja neki, hogy mit tegyen. Senkitől sem, mert ő az ég és a föld felett, és minden teremtmény felett, és minden felett, ami létezik, ami alkotott, ő fölötte áll. Ő az Úr, az élet és a halál felett. Hiszen tudjuk, hogy még a halált is legyőzte. Dicsőség és hála legyen az ő dicsőséges nevének. Ezután így folytatódik. Ő az, aki felhozza a felhőket a föld végéről, aki villámokat hoz létre zivatarokban. Néha elgondolkodunk, miért vannak ezek a dolgok, és miért van szörnyűek, de tudjátok, ha igazán belegondoltok, mindent ő határoz meg, és ő irányoz elő mindent, és ő irányít is mindent, még a természetet is. És így csak hálát adhatunk Istennek. Itt aztán így folytatódik. Ő volt az, aki megverte Egyiptom elsőszülöttjeit, az emberek között épp úgy, mint a jószágok között. Aki jeleket és csodákat küldött közzét Egyiptom, a fáraó és minden szolgája ellen. Ő volt az, aki sok népeket legyőzött és hatalmas királyokat megölt. Szihont, az amoriták királyát, és Ógot, a Básán királyát, valamint Kánaán minden királyságait. És az ő földjüket örökségül adta népének, Izraelnek örökségül. Ó, Uram, a te neved örökké megmarad. A te emlékezeted, ó, Uram, nemzedékről nemzedékre. Mert az Úr igazságot szolgáltat az ő népének, és megkönyörül az ő szolgáin. Ezek olyan csodálatos és vigasztaló szavak, amelyeket újra elolvashatunk. Testvérek és testvérnők, mindazokban a szavakban, amelyeket eddig elolvastunk, Isten tevékenységét látjuk, és azt, hogy minden, amit tett, neki tulajdonítható. És látjuk, hogy ő még mindig munkálkodik, még nem hagyta abba, hanem már kimondta az első szót. Az övé az első és az utolsó szó. És így örülünk és hálásak vagyunk, hogy ma este ismét összegyűlhettünk itt, és talán együtt válaszolhatunk a Zsoltárossal arra a figyelmeztetésre is, amit itt mond. Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek őt, ti az Úr szolgái, ti, akik az Úr házában álltok, ami Istenünk házának udvaraiban vagy pitvaraiban. Ő felhív minket arra, ez a Zsoltáros, hogy magasztaljuk az Urak Urát, és énekeljünk neki dicsérő énekeket az ő nevének. És úgy gondolom, hogy ez ismételten kifejezésre van juttatva a mi vágyódásainkban, hogy dicsőíthessük az ő nevét, és különösen akkor, amikor összejövünk, hogy felemelhetjük a hangunkat, felemelhetjük a szívünket, és tisztelettel és dicsérettel adózhatunk Teremtőnknek. Tudjátok, hiszen nem egy emberért tesszük, hanem Istenünket, ami Urunkat tiszteljük ezzel, aki szeretett minket. És azt szeretném mondani, hogy mi is szeretjük őt. És mivel szeretjük őt, ezért gyülünk, jövünk, dicsőítjük őt, és örülünk, hogy beszélgethetünk vele. Hát nem csodálatos ez. Ez valami nagyon becses dolog. Ki tudja ezt megérteni? Ki fog minket megérteni ennél fogva? Talán ha olyan emberek jönnének be, akik nem hívők, nem értenének meg minket, és azt mondanák, mit csinálnak ezek az emberek, kihez kiáltanak, kihez szólnak, ki hallgatja meg őket. De úgy gondolom, hogy mi Isten gyermekei gyanánt tudatában vagyunk, hogy ki hallgat meg minket, tudjuk, hogy ki beszél hozzánk. És úgy gondolom, hogy már is szólt hozzánk az ő drága és szent szaván keresztül. Annyira erőteljesek mindezek a szavak, hogy lehetetlen mindent kifejezésre juttatni. Harmadik vers. Magasztaljátok az Urat, mert jóságos az Úr. Énekeljetek dicséretes énekeket az ő nevének, mert gyönyörűséges, becses ő valóban. És tudjátok, ahol Isten szelleme fuval, ott szeretetteljesség van, ott békesség van, ott öröm van. Tudjátok, ahol nincs békesség, ahol nincs öröm, ott Isten szelleme sem lehet jelen. De ott, ahol Isten szelleme jelen van, ott jelen van a szeretetteljesség és a csodálatos jellemvonás is. Igen, ott létező az imádat, ott létező a dicsőítés, ott létező a szív, amely annyira örül és annyira hálás. Dicsőség és tisztelet legyen az ő nevének. És ismét hálásak vagyunk, hogy ma este hozzájárulhatunk az ő kegyelmi trónjához, és hódolhatunk neki. Hadd álljunk fel erre nézve most. Atyánk, köszönjük neked ezt a kegyelmi órát most. Uram, annyira örülünk, hogy kegyelemből újra megajándékoztál minket ezzel a nappal. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt és most veled és a te népeddel lehetünk közösségben. Köszönjük neked, hogy énekelhetjük a dicsőséges énekeket, Úrunk, hogy mindent a te neved dicsőségére tehetünk. Ó, Uram, fogadd el a magasztalást, fogadd el a dicsőítő énekeket. Uram, mindannyiunk szívéből és szájából. Uram, mert egyedül téged illet minden tisztelet, minden magasztalás és minden imádat. Te vagy a mi Istenünk, te választottál ki minket, te szerettél minket. Halleluja! Te szeretetteljes vagy, és te benned csak a szeretetteljesség és a szeretetteljes lény nyilvánul meg. Legyen, hogy ez legyen a mi részünk is ma este. Ez az én imám a Jézus nevében. Halleluja, amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Az a legjobb, ha csak akkor megyünk előre, ha kaptunk egy közvetlen szót az Úrtól, amit akkor továbbítani is lehet. De Isten minden egyes szava becses, és mi tekintetbe vehetjük, és áldást nyerhetünk általa. És ahogy ott ültem, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, vajon csak azt vesszük tekintetbe, amit Isten másokkal tett, amit másoknak mondott, vagy beszélhet-e Isten hozzánk is személyesen? Hatást gyakorol-e ránk? Megosztozunk-e mind abban, amit ő tett, és még mindig folyamatosan tesz ebben az időben. Amint tudjátok, az egész Bibliát áttekinthetjük az elejétől a végéig, és amikor akkor levonjuk a következtetést, fel kell tennünk magunknak a kérdést, mi az, amit Isten el tudott végezni, amit ki tudott eszközölni, te benned és én bennem, rajtad és rajtam az ő igé által. Hogy ne felejtsem el ezt a gondolatot, éppen most fordítottunk le egy prédikációt Branham testvértől, és ebben a szélről beszél. Azt mondja, hogy Isten teremtette meg a szelet. És mindaddig, amíg a sátán nem keveredik bele ebbe a szélbe, addig kellemes a szél. Hűvösséget hoz. Minden gyönyörűséges. De abban a pillanatban, amikor a sátán belekeveredik ebben a szélben, akkor pusztítást, katasztrófát és nagy károkat okoz. És azt gondoltam, hogy ez tulajdonképpen egy egészen új dolog. Mert valójában szeretem látni, amikor a szél megmozgatja a fákat, azt igazából szeretem látni. De ez teljesen új volt most számomra, amikor Branham testvér azt mondja ott, Isten megteremtette a szelet. És ez nagyon kellemes. Minden megtalálható benne, amire szükség van. De amikor a sátán belemegy, belefúrakodik, aztán fák dőlnek ki, házak borulnak fel, akkor nagy kár keletkezik. És ugyanígy mondja azt is, Isten megteremtette az állatokat is. Mind békések voltak, mind szelidek. Egyikük sem bántotta a másikat, nem okozott kárt nekik. Ez csak azután történt, hogy a sátán beléjük férkőzött, és azt mondja, hogy az ezer éves királyságban, de hiszen ezt mondja Szentírás maga is, ott az oroszlán és a bárány együtt fog legelni, és az oroszlán nem fogja felfalni a bárányt, hanem mindkettene észszerűen együtt fognak táplálkozni abból, ami megilleti őket. Ez lesz az a pillanat, amikor a sátán meg lesz kötözve. De bennünket most nem is annyira a szél érdekel, amiben a sátán belefurakodik, és az állatok, amelyekbe belebújik, hiszen mi elvégre azért vagyunk itt, hogy Isten ígéjének tükrében megvizsgáljuk önmagunkat. Azt hiszem, Rusz testvér volt az, aki már azt mondta, hogy ahol Isten van, ott van a szeretet teljesség, ott van a békesség, ott van az öröm a Szent Szellemben. És az Isten országa ebben áll. A békességben, a Szent Szellemben való örömben. Ha ez nem így lenne, mi legyen akkor? Mi lenne akkor a helyzet? És egyszer a szívünkre kell tennünk a kezünket, és ne úgy olvassuk és hallgassuk, mintha másokra gondolnánk. Fel kell tennem én magamnak a kérdést, mennyire tudott Krisztus alakot ölteni én bennem? Mennyire tudja rajtam keresztül élni az ő életét? Bár nagyon jól tudom, hogy Isten minden szolgája csak arra volt képes, amire Isten elrendelte őket. És pontosan tudjuk, hogy egy nap eljutunk odáig, egy dolog amúgy is a szívemen múlik, amit még ki kell mondanom, de minden a megfelelő időben. De ha tekintetbe vesszük a Szentírást, János egy megígért proféta volt. Az Ézsaiás 40. fejezetében és a Malakiás 3. fejezetének első versében már meg volt írva, hogy el fog jönni egy valaki, aki az Úr előtt fog járni, aki egyengetni fogja az útat, egyengetni az egyenetlenségeket, lealacsonyítani a magasakat, és felemelni az alacsonyakat, és útat fog készíteni a mi Istenünknek. De a Szentírásban azt is olvassuk, hogy egyetlen csodát sem tett, pedig ő volt a legnagyobb próféta. Úgy mondja Szentírás, hogy azok közül, akik felléptek, senki sem volt nagyobb Jánosnál. Ez a Jézus tanúságtétele a Máté evangéliumának 11. fejezetében, ha igazam van. Sőt, az Úr odáig megy, hogy azt mondja, hogy több volt, mint egy próféta. Több volt, mint egy próféta, de nem volt több, mint egy ember. Nem volt angyal. Egy ember volt, de több volt, mint egy próféta. Annyiban, hogy nem csak Krisztusra való útalással profétált és beszélt róla, hanem abban a kegyelemben lett része, hogy hídat építhetett az Ószövetségből az Új Szövetségbe, és azt mondhatta arról, akiről az összes próféta jövendőlt. Őre útalóan, itt van, itt áll közöttetek, és én magam nem vagyok méltó arra, hogy sarujának vagy cipőjének zsinórját kibogozzam. A próféták valamennyien jövendőltek róla, ami Urunkról. Jánosnak azonban már nem kellett prófétálnia róla. Ő elmondhatta róla, ő közöttetek van, és én vízzel keresztellek titeket a bűnbocsánatra, vagy a megtérésre, ő pedig megkeresztel titeket Szent Szellemmel és tűzzel. Mindezt helyesen meg kell értenünk. De ha most fel akarnánk tenni a kérdést, és ezt már nekem feltették, és talán másoknak is, úgy tűnik, az emberek nem sokat láttak abból, amit Isten tett ezeknek az éveknek a folyamán. És ilyen esetekben nem lehet mást mondani, mint amit az ószövetségi próféta kért. Ó, Istenem, nyisd meg neki a szemét, hogy lásson. És amikor Isten megnyitja a szemeinket arra, amit tett, akkor együtt énekelhetünk az énekszerzővel. Számláld meg a jót, amit Isten tett rajtad, vagy érted, amivel találkozol az útadon. De ehhez nyitott szemmel kell járni, hogy felismerhessük Isten dolgait. Minden esetre, annyira, amennyire a Szentírásból tudjuk, János egyetlen egy csodát sem tett. Neki teljesen más küldetése volt. És én egyszer azt mondtam, hogy amikor az Úr angyala 1946. május 7-én eljött Branham testvérhez, akkor kifejezetten arról beszélt, hogy Isten egy a gyógyítással kapcsolatos ajándékot adott neki, és hogy még a rák sem fog ellenállni neki, ha őszinte lesz az ő imádkozásában. Őszinte lesz és imádkozik. Az Úr az, így hallottuk a bevezető ígében, aki az ő akaratát érvényesíti, illetve véghez viszi úgy a mennyben, mint a földön is. Ha mi mindannyian azt tehetnénk, amit akarnánk, mi lenne annak a vége? Igen, Rusz testvér helyesen mondja, hogy káosz lenne belőle. De ha Isten meg tudja tenni azt, amit elhatározott magának, akkor valami isteni rend áll elő. És aztán ott van az áldás, ott van a felépülés. A hit megerősödik, akkor nem a fejünkkel és az elménkkel halljuk Isten ígéjét, hanem a szellemmel és a szívünk mélyén lévő kinyilatkoztatással. És akkor minden olvasott szóból nagy nyerességünk lesz. Itt a Korintusiakhoz írt levélben, ez volt az utolsó íge szava, ott írja Pál apostol. Mi bemutatjuk Isten titokzatos, elrejtett bölcsességet. De hiszen tudjuk, hogy Isten el volt rejtve Krisztusban, és kinyilatkoztatta magát Krisztusban. Mindkettő bekövetkezett egyidejűleg. a hitetlenek számára elrejtve, a hívők számára kinyilatkoztatottan. Így van ez Isten minden ígéjével. Egyesek számára elrejtve marad, másoknak feltárul. És itt még valami titokzatosságról is van szó. Mi bemutatjuk, vagy előterjesztjük Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét. Ennél fogva az elrejtett mannára gondolunk, vagyis arra, ami nem volt elérhető mindenki számára, ami nem volt megtalálható az udvaron, az előcsarnokban, nem a szentélyben, hanem a szentek szentjében, az Áron vesszőjével együtt volt eltárolva, amely éjszak alatt kivirágzott. Ennél fogva Isten kegyelemből megerősítést adott. Itt is szerepel az eleve elrendelt kifejezés, vagy fogalom. Mi bemutatjuk Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét. Avagy nem mondhatjuk ebben az időben, hogy az utolsó idők üzenete által, a pecsétek felnyitása által, Isten titkainak kinyilatkoztatása által, Isten elrejtett titokzatos bölcsessége feltárult előttünk. Természetesen a hitetleneket és a mindent tudókat ez nem igazán érdekli. Nem olyan fontos nekik, mert egyesek már mindig is mindent tudtak. Én nagyon-nagyon sokat nem tudtam. És hálás vagyok Istennek, hogy leülhettem egy Isten félő ember lábaihoz, és ezáltal az Úr lábaihoz, hogy hallhassam a szájából elhangzó az üdvösséggel kapcsolatos szavakat, és én elhiszem, és életem utolsó napjáig hinni fogom, és imádkozom, hogy Isten, aki megjelent a tűzoszlopban, és ahogy Branham testvér születésekor is, bejött a terembe azzal a fényességgel, azzal a tűzoszloppal, és megerősítette, és igazolta, és jelen volt a gyülekezetekben nem csak százszor, nem csak ezerszer, hanem több ezerszer is. Én elhiszem, hogy ő volt az Istentől küldött próféta, akinek megadott az íge kinyilatkoztatása, és akinek kinyilatkoztatott Isten akarata ez időre nézve. És mindazoknak, akik meg akarnak állni Isten előtt, ezt nagyon világosan ki kell mondanunk, hogy azoknak egy igenlés kell legyen a szívükben, eme természetfeletti dolgokkal kapcsolatosan, és ne gondolja senki, hogy ki tudja csipegetni a mazsolát a süteményből, a többit pedig valahogy félre tudja tolni. Nem, azt, amit Isten adott nekünk, úgy kell elfogadnunk, ahogyan adta azt nekünk. Összefogóan. Ellenkező esetben egyáltalán nem kell elindulnunk. Ha újra át akarunk válogatni mindent, és osztályozni, hogy ez kinyilatkoztatás, és az nem kinyilatkoztatás, ez igaz, és az nem igaz, igen, akkor hol akarjuk elkezdeni, és hol akarjuk befejezni, és ki legyen a bíró a végén, a kettő között. Egy komoly időszakban érkeztünk. Ne áltassátok magatokat, és Istené lesz az utolsó szó. Itt arról van szó, mi bemutatjuk Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét, amelyet Isten a világ minden korszaka előtt, ami dicsőségünkre készített. Igen, sőt, hogy Isten ennél fogva az ő népének megdicsőülésére is gondolt, ez valami nagyszerű. És mondom nektek, hogy mi, akik tiszteljük és dicsőítjük őt, a mi Urunkat, eljön az óra, amelyben átváltoztatja az ő népének helyzetét, azaz átalakítja, és dicsőségének részessévé teszi őket. És mi meglátjuk őt olyannak, amilyen ő valójában. és olyanok is leszünk, mint ő. És itt közvetlenül mögötte az áll. Eleve elrendelten, vagy előzetesen meghatározva. Mindazok, akik eleve elrendeltettek, arra lettek eleve meghatározva, hogy Isten titokzatos, elrejtett bölcsessége, amely már a világ minden korszak előtt el lett határozva, ami megdicsőlésünkre szolgáljon. És ez megtörtént a Pál apostol idejében is, aszerint a mérték szerint és a mód szerint, ahogyan az gyülekezet számára megadatott neki. És ő volt az, aki azt mondhatta, nekem leleplezés által lett nyilvánvalóvá téve ez a titokzatosság. És ezt a bekezdés a következő szavakkal zárja. Amit szem nem látott, és fül nem hallott, és amiről emberi szív nem is sejtett soha semmit, nevezetesen arról, amit Isten készített azoknak, akik szeretik őt. Bár csak mi is azok közzé tartoznánk, akik szeretik őt. Mi hisszük, hogy ő előbb szeretett minket, különben nem tudnánk újra szeretni őt. Csak azok, akiket a világból ő kiragadott és kivont, szeretett, azok tudják őt újra szeretni abban a szeretetben, abban az ő szeretetében, amelyben ő kegyelemből megmutatta irántunk való szeretetét. Ó, bárcsak át segíteni bennünket az Úr ezen az időszakon, amelyben még várnunk kell kegyelemből. Tudjátok, miközben az apostolok cselekedeteit így olvassuk, megállapíthatjuk azt is, hogy nem mindig volt meg ott helyben a tanács, vagy a kéznél lévő az azonnali válasz, amit talán a legnagyobb apostolok vártak Istentől. És ma csak nagyon röviden olvastam a 21. fejezetben azt a jól ismert íge szakaszt, amely sok éven át nagy gondot okozott nekem. És itt azt mondja a 23. versben, hogy Pál apostol valóban felmegy Jeruzsálembe, találkozik az apostolokkal, és azok jelentik neki, hogy mindenki mindenfélét mond róla, hogy ő a törvény ellen van, a körülmetélet és a körülmetélés ellen, és voltak éppen minden ellen, és így tovább. Aztán jön egy vers, a 23. vers, és ez így hangzik. Tegyél azért most aszerint, amint mi tanácsoljuk neked. A tanácskozás nagyon is jó szándékú volt. Tegyél azért most aszerint, amit mi tanácsolunk neked. Aztán azt tanácsolják neki. Itt van közöttünk négy ember, akik fogadalmat tettek, vedd ezeket az embereket magaddal, vesd alá magad a tisztálkodásnak, és fizest ki értük a fizetendő illetéket, hogy megborotválkozhassanak, akkor mindenki be fogja látni, hogy nem igazak a rólad elterjesztett híresztelések, amelyek az ő füleikhez jutottak, sőt, hogy annál inkább te is a törvény betartását tartod szem előtt. Felfigyeltek-e, hogy mi foglalkoztatta itt az apostolokat? Őket az foglalkoztatta, hogy Pálnak most a jeruzsálemi templomba be kell bizonyítania, hogy ő a törvény mellett áll. Nos úgy, mintha eddig semmi sem történt volna. Hogy fizessen a megtisztulásért, hogy teljesítsen egy fogadalmat, hogy a szóban lévő férfiak meg legyenek nyírva, mintha a törvény szerint, mindent a törvény szerint, azzal az egy szándékkal, hogy az emberek megtudják, hogy abból, ami el lett terjesztve rólad, egyáltalán semmi nem igaz, amit állítanak rólad. Alapvetően Pál apostol már régtől fogva, és már régóta hirdette Krisztust, mint a megfeszítettet. És már felmutatta az embereknek, hogy a törvénynek ugyan megvolt az érvényessége, és hogy Krisztus a törvény beteljesedése volt. Ez esetben azonban emberektől fogadott el egy tanácsot. Ha Branham testvér nem világosított volna fel engem 1962. december 3-án, és nem mondta volna, Frank testvér, ne aggódj többé a pálapostól jeruzsálemi utazása miatt, mert ez Isten akaratában volt, akkor mind a mai napig még mindig rágódnék ezen a dolgon. De Isten így alakította. És amikor Pál befejezte a dolgát, a templom ajtajai tartósan bezárultak. És most az ügy véget ért. Most már megvoltak a törvényeik, a hagyományaik, és megtarthatták azokat maguknak. A templom ezzel lezárult. Tudjátok, Istennél minden csodálatosan működik. Mi azt gondolhatjuk, igen, itt az emberek érvényesítik a saját gondolataikat, úgyhogy javaslatot adnak, miközben azt mondják, tedd meg tehát, amit tanácsolunk neked, hogy mindannyian megnyugodjanak, és tudják, hogy te a törvény buzgó embere vagy. Elmész a templomra, magadra veszed a fogadalmat, fizetsz a megtisztulásért, és türelmesed, alláveted magad, elviselve minden előírást. És akkor mindenki tudni fogja, igen, ez így nem működhet. Amikor később olvassátok, úgy megállapíthatjátok, hogy eljöttek az emberek Ázsia tartományból a templomba, és amikor meglátták ott Pált, azt mondták, pillanat. Kérem, ez az ember, aki már az egész világot felforgatta és a fejére állította, most itt van a templomba, és megszentségtelenítette az egész templomot, majd később elolvashatjátok, hogy mi van itt megírva. A mi Istenünk útjai dicsőségesek és csodálatosak. Néha túl magasak ahhoz, hogy felfoghatjuk őket, és túl mélyek ahhoz, hogy megérthessük. De Isten útjai csodálatos útak. Nekünk pedig egyszerűen azt kell mondanunk, ismerjétek fel, hogy az Úr csodálatosan vezeti az ő szentjeit. Az apostolok mindenáron meg akarták menteni a Pál bőrét. Egyszerűen úgy akarták őt a nép elé állítani, mintha a Gamáliel lábainál ült volna, mint aki ismerte, járatos volt, tudatos volt, és betartotta a törvény dolgait. De Istennek volt egy másik útja. De hiszen magatok is tudjátok, amiben elhatározunk valamit, akkor is meg lesz az Isten akarata, ahogyan a mennyben, úgy a földön is meg lesz. És ezt hallottuk a bevezető ígeversekben is. Mivel az egész történetből valami egészen más jött ki, mint amire ez a tanács eredetileg létrejött volt. Hát nem csodálatos dolog ez. Ami Istenünknek dicsőséges útjai vannak. Boldog az, aki képes alávetni magát neki, és aki azt tudja mondani, ó Istenem, vagy a Zsoltáros mondja, ajánd az Úrnak a te útjaidat, és légy kitartással, miközben várod őt. Ő majd mindent jól véghez visz. A történtek nem is néztek olyan jól ki, emberileg nem voltak kedvezőek, de Isten jól megoldotta ezt az ő csodálatos és szent nevének dicsőségére és dicséretére. Ő mindent megtesz, ami kedves az ő szemeiben, a mennyben éppen úgy, mint a földön. És mivel a földön vagyunk, és ez az, amit ő szemmel tart, különösen módon az ő népét és az ő gyülekezetét, hadd fogadjuk el nyugodtan hittel, hogy ő véghez viszi a gyülekezet által azt, amit elhatározott, és tökéletességre fogja vinni azt, odaállítva őt az ő dicsőségének színe elé, makulátlanul és hibátlanul. Megmosottan a bárány drága vérében, méltónak találtatva arra, hogy eléje lépjünk, és bemenjünk az ő dicsőségébe. Bár lenne, hogy meg ne feledkezzünk mindezekről a szavakról, amelyeket ma megszemlélhettünk. vettünk ezekből a bibliai részekből. Hadd süllyedjenek mélyen, mélyen a szívembe és a te szívedbe. De hiszen nem a te vagy az én tanácsomtól függ, Isten maga a tanácsadó, az erő, az örökkévelő atya, a békesség fedelme, legyen meg az ő akarata a mennyben és a földön is, és jöjjön el az ő országa hatalommal, és mindannyiunk kívánsága és imája ez a Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség és hála Istennek mindezekért a drága szavakért, amelyeket a Szentírásból hallhattunk. Egy pillanat múlva imádkozni is fogunk. A tekintetem a Szentírásba esett, és csak két ígeverset szeretnék még felolvasni. Azt mondja itt, pontosan azért egy test se tudjon dicsekedni Isten előtt. Neki köszönhetitek tehát, hogy Krisztus Jézusban vagytok. Hát nem csodálatos ez? Azt hiszem, azokkal a bevezető szavakkal kezdtük, hogy dicséretet kell hoznunk neki, és befejezhetjük úgy szintén ezekkel a szavakkal. Neki köszönhetitek azért mindazt, hogy Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességgé, továbbá igazsággá, megszentelődésé és megváltássá lett téve számunkra. Hogy a Szentírás szava megőrizze az érvényességét, a Jeremiás 9.23, aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. Ezek a szavak olyan értékesek. Isten szava, hadd szóljon az én szívemhez és a te szívedhez, és nem kell semmit sem elképzelnünk, saját magunk fantáziálódnunk. Ha valaki azt hiszi, azt feltételezi magáról, hogy ő valamivel több, mint az embertársa, az megtörténhet, hogy Isten szemében még egy senki és semmi. Egyáltalán nincs módunkban, hogy valamivel is beképzeljük magunkat. Semmi szükség a fantáziálásra. Egy Pál, egy ilyen tanult ember, ilyen bölcs ember, félelemmel és reszketve érkezett, úgy lépett fel. Miért? Tudjátok, mert volt egy találkozása az élő Úrral. És én azt mondom ma este mindannyiunkhoz intézően, hogy amennyiben te és én találkoztunk az élő Istennel egyszer, akkor minden büszkeséged, minden fennhéjázásod megdől, és akkor minden összeomlik. Akkor csak is Krisztus egyedül fog alakot ölteni benned. És akkor többé nem fogsz gúnyolódni a másikon, és nem fogod magadat a másik fölé helyezni, és a másik fölé talán ezt meg azt híresztelni. Nem, akkor tudni fogod, mit kell tenned. Egy Pál apostol azelőtt egy olyan ember volt, nagyszerű ember, rendelkezett azzal a megbízatással, hatalmában állt megtenni ezt is, amazt is. De aztán, amikor az Úr találkozott vele, akkor számára mindezeknek a dolgoknak vége volt. És azt is látjuk, hogy akkor már az emberek sem tudták őt meghatározni, hanem ahogy hallottuk, az élő Isten határozta meg az ő útjait. És azt szeretném mondani, hogy a mi útjainkat is ő határozza meg. Testvérek és testvérnők, ő határozza meg azokat az útakat, amelyeken át kell mennünk. Neki köszönhetitek tehát, hogy Krisztus Jézusban vagytok. Nem egy embernek, nem Frank testvérnek, nem nekem, nem egy Branham testvérnek köszönhetjük ezt. Neki köszönhetjük, hogy mindent ilyenné tett ezekben a napokban. Ha valaki keresi ezt az ígét, akkor az első korintusi levélben van, a 29. verstől a 31. versig olvastam. Legyen, hogy a hűséges Isten megáldjon minket, áldja meg a hozzánk intézett szavát, amint már Frank testvér mondta, az íge azért áll a rendelkezésünkre, a legjobb, ha az Úrtól kapjuk, hogy továbbadjuk. De én úgy gondolom, hogy ez az ő szava, és mi örülünk minden szavának, mert minden szavának valami mondani valója van számunkra. Az ő ígéje drága és becses lett számunkra. Nem számít, hogy hol olvassuk, hogy a Biblia elején olvassuk, vagy a Biblia végén, vagy a Biblia közepén. Tudjátok, ez olyan értékes és becses lett számunkra. És azt hiszem, nem vagyunk olyan emberek, akik azt mondjuk, hogy rajtunk nem tett Isten semmit, hanem annál inkább be tudunk számolni azokról a dolgokról, amiket Isten tett a mi saját életünkben. És ezzel nem dicsekszünk, hanem az Úrral dicsekszünk. Igen, dicsekszünk Urunkkal, mert ő tette, ő végezte a dolgokat a mi életünkben. Ki az, aki önmagától tehetne bármit is közülünk? Senki. De ő, hanem ő az, aki nagy dolgokat tett a te és az én életemben. És azt szeretném mondani, hogyha még nem tette meg, talán ez az a pillanat, amikor meg akarja tenni. Csak engedd meg neki, hogy megtegye. Csak engedd meg neki, és higgy az ő szavának, és akkor célba fog jutni a te életedben is. Az ő neve legyen magasztalva és dicsőítve. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem ez az óra sokat mondott, nagyon sokat mondott. Az ő szava sokat mondott nekem ma este. Senkire sem nézek, én az Úrra nézek, és én az ő szavára nézek. És ez olyan értékes és becses, és ez a csodálatos. És azt hiszem, ti is. Volt valami mondani való a számotokra? Azt hiszem, bizonyosan igen. Ó, akkor Isten szeretetteljessége betölti majd a szíveteket, nem megtöltött, nekem megtöltött a szívemet. Annyira hálás vagyok minden egyes szaváért, és egyedül neki adom a dicsőséget. Neki köszönhetitek, hogy Krisztus